Kedves hallgatóink, a lichenológia, az uzmók tudománya a Sátoraljai Újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban jelentős számú zuzmó gyűjtemény található, amelyet Fóris Ferenc botanikus, lichenológus, középiskolai tanár gyűjtött és rendszerezett a 20. század elején. Ezt vizsgálja, bővíti napjainkban Dobronoki Dalma, természettudományos muzeológus. A kutatók éjszakáján beszélgettünk vele erről a különleges tudományról. A riporter Jászter Beáta.
Dobronoki Dalma gyűjteményi muzeológussal beszélgetek, aki egyébként hidrobiológus, és most a lichenológiáról fogunk beszélgetni, mert hogy a kutatók éjszakáján pontosan erről fogsz beszélni az érdeklődőknek. Mi az, hogy lichenológia? Mivel foglalkozik, és mit csinál a lichenológus?
A lichenológusok azok zuzmókkal foglalkozó szakemberek. Én az elmúlt néhány évben, amióta itt dolgozom a Sátoraljai Újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban, egyik feladatomul kaptam a zuzmó gyűjteményt, és azóta igazából áldom a szerencsét, mert egy nagyon érdekes tudományágba nyerhettem betekintést. A lichenológus szakembernek a munkája eléggé sokrétű, és talán ha ezt halljuk bárhol, akkor nem is gondolunk bele, hogy eléggé sok türelmet, eléggé sok elkötelezettséget igényel a művelőjétől. Onnan, hogy begyűjtjük a különböző zuzmófajokat terepen, vagy ha nem is gyűjtjük, hanem megfigyeljük őket, feljegyzéseket írunk róluk. És talán ami a legtöbb türelmet és legtöbb kitartást igénylő része, az, hogy meghatározzuk ezeket az zuzmófajokat. Azt gondolná az ember, hogy könnyű őket határozni. Eleinte én is ezt gondoltam, viszont egyre jobban látom, hogy azért ez nem így van. Nagyon sok esetben elegendőek a különböző morfológiai bélyegek, amelyeket a telepen megfigyelhetünk, például az apotéciumoknak a jelenléte, hiánya, elhelyezkedése, színe, formája, hogy vannak-e a telep alján mondjuk ilyen kis gyökérszerű képződmények, úgynevezett rizinák, hogyha vannak, milyen színűek, hogyan helyezkednek el. De már maga a telepnek a típusa is, hogy egy kéregzuzmóról, egy leveleszuzmóról, vagy egy bokroszuzmóról beszélünk, ez is hozzájárul a sikeres határozáshoz, viszont sok esetben ezek annyira picik, annyira hasonlóak egymáshoz, hogy olyan bélyegeket szükséges megnézni, mint mondjuk a spóraszám, a spórának a pontos méretei, hogy az aszkuszokban ezek hogyan néznek ki, hogyan néz ki például az apotéciumnak a keresztmetszete. Vannak ilyen bélyegek, amiket itt kell megnézni, a határozáshoz íródott határozókönyvek is nagyon sokszor ezeknek a bélyegeknek a megfigyelését kérik, illetve vannak olyan esetek, amelyek során még ezek sem elegendőek ahhoz, hogy egy pontos fajszintű azonosítás történjen, ilyen esetben kémiai vizsgálatokat célszerű elvégezni. Ezekkel a kémiai vizsgálatokkal egyébként már alapból ki lehet zárni bizonyos csoportokat, hogyha egymáshoz morfológiailag hasonlóak is, mégis hogyha a kémiai vizsgálatot elvégezzük, akkor lehet tudni, hogy ez a csoport biztos, hogy nem lehet. Na már most a kémiai vizsgálatok alatt azt értem, hogy kihasználva azt, hogy az zuzmótelepekben vannak különböző zuzmóanyagoknak nevezett másodlagos anyagcseretermékek, ezeknek a jelenléte vagy a hiánya ez szintén hozzájárulhat a fajszintű azonosításhoz, ugyanis vannak különböző kémiai reagensek, amelyeket, hogyha rácsöppentek akár a telepnek a felszínére, akár a belső rétegre, az úgynevezett bélrétegre, akkor, hogyha az adott zuzmóanyag jelen van, akkor különböző színreakciókat láthatok. A leggyakrabban három típusú kémiai reagenssel dolgozunk, amelyeket nagyon gyakran kérnek a határozó kulcsok is a pontos fajszintű azonosításhoz, illetve, hogyha ez a típusú kémiai vizsgálat sem eredményez sikert, akkor a biológiai módszereknek a fejlődésével már lehetőség van például vékony réteg kromatográfiának az elvégzésére, amely során nem csak azt nézik meg, hogy adott zuzmóanyag jelen van-e vagy nincs a telepbe, tehát nem csak egy színreakció történik, hanem azt nézik meg, hogy milyen zuzmóanyagok vannak jelen a telepben. Ez egy nagyon látványos és érdekes kémiai-biológiai vizsgálat. Általában vannak olyan zuzmócsoportok, és nagyon sok esetben még olyan zuzmófajok esetében is, amelyek látványosabbak, nagyobb méretűek, még itt is ez a vizsgálat célszerű is ajánlott, ugyanis a biológiai módszerek fejlődésével egyre jobban rájönnek arra, hogy nagyon sok zuzmófajnál a pontos azonosításhoz ez a fajta vékony réteg kromatográfiai eljárás az, ami szükséges. Illetve nagyobb kutatóintézményekben, ahol erre van lehetőség, genetikai vizsgálatokat is végeznek, és a genetika alapján, tehát a DNS alapján különítenek el egymástól egymáshoz nagyon hasonló zuzmófajokat. Én pont a napokban tudtam meg, hogy például egy nagyon közönségesnek számító zuzmófaj esetében, amire azt mondjuk, hogy ez is ez a zuzmó, azon belül egyébként több mint 40 genetikai variáns létezhet, és ezekkel napi szinten foglalkoznak a Európa szerte szakemberek. Ha már megvan a pontos faj, hogy milyen fajt is gyűjtöttem terepen, vagy milyen fajt is láttam, akkor ami még nagyon fontos, hogy mi terepre viszünk magunkkal úgynevezett GPS-t, aminél tudjuk rögzíteni a koordinátákat, hogy hol gyűjtöttünk pontosan. Ez azért fontos, mert hogyha én leközlöm az adott fajnak az adatát, akkor GPS koordinátákat is célszerű hozzá rögzíteni, hiszen így, hogyha egy másik zuzmóval foglalkozó szakember, vagy egy zuzmók iránt érdeklődő ember, aki olvassa a szakirodalmat, meg tudja keresni az adott élőhelyet. Tengerszint feletti magasságot is szükséges rögzíteni, tehát mondjuk, hogy 200 méteren voltam, vagy 400 vagy 600 méteren, mert ugye másak különböző tengerszint feletti magasságokon a klimatikus viszonyok is, illetve ugye a helyet is, hogy hol sikerült ezt az adott fajt begyűjteni. Ezek azért is fontos információk, mert ezek a zuzmót a gyűjteményben majd végül tartalmazni fogó úgynevezett kapszulán, tehát amit egy ilyen papírborítékszerű kis tároló eszköznek képzeljünk el, ezek mind rögzítésre kerülnek, és hogyha én kiveszem a gyűjteményből mondjuk egy nagyon közönséges fajt, mondok például a Santuria parietinát, a sárga fali zuzmót, akkor láthatom, hogy ezt hol is gyűjtöttem, milyen tengerszinten, mikor, tehát ugye a dátum is fontos, az, hogy ki gyűjtötte, illetve hogy ki határozta meg. Nem biztos, hogy a gyűjtő személye egyezik azzal, aki meghatározta például. Előszokott az is fordulni, hogy Hegyesi Gábor kollégám jár valahol terepen, és akkor hoz nekem egy-két zuzmót. És ugye a határozást azt végül én végzem el, nem pedig Gábor.
Tehát ha jól értem, akkor két részből áll ez a munka, mert az egyik a terepi munka, a másik munka az pedig az, amikor behozzátok ide a múzeumba, és itt különböző vizsgálatoknak vetitek alá, majd bekerül a kapszulába is a rendszerbe.
Igen, pontosan így van. Tehát van egy terepi része is, van egy gyűjteményi része, tehát ami már bent történik a gyűjteményben. És amit még akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy ez nagyon jó, hogy mondtad, hogy bekerül a rendszerbe, hogy valóban egy adatbázist is készítünk erről, amelyben digitális formában láthatóak az adatok, és így nagyon jól visszakereshető. Tehát mondjuk, ha én beírok egy adott zuzmófajnak a nevét az adatbázisba, akkor le fogja nekem hozni a rendszer, hogy mikor, hogy gyűjtöttem, hány van belőle, hol keressem, tehát ezek nagyon hasznos információk. Illetve ugye egy zuzmókkal foglalkozó szakember, de más szakterületeken is így van, hogy nagyon ajánlott és javasolt a szakirodalomnak a nyomon követése, hogy más kutatók mire jutottak, milyen eredményekre jutottak. Az zuzmóknál is elég gyakran történnek átsorolások, rendszertani átsorolások, átnevezések. Lehet, hogy mondjuk van egy adott faj, amit jelenleg így neveznek, de lehet, hogy 15 évvel korábban máshogy nevezték, vagy szétszették, vagy rájöttek arra, hogy ez nem teljesen úgy van, ahogy eddig gondolták. Illetve azért is nagyon fontos az irodalomnak a nyomon követése, hogy mondjuk lehet, hogy én találok egy zuzmófajt, amiről én nem is tudom, hogy a Zempléni hegységre egy új faj, de hogyha utána nézek, hogy találtak-e már ilyet, és hogyha ez nincs leközölve, akkor előfordulhat, hogy a Zempléni hegységre nézve ez egy új faj, vagy mondjuk Magyarországra nézve új faj, de mondjuk az is előfordulhat, bár mondjuk ez a ritkább eset, hogy mondjuk valaki egy teljesen tudományra nézve új fajt talál.
Nagyon izgalmasan hangzik az, hogy kutató. Szerintem az ember nem készül kutatónak, mert ugye gyerekkorában nem is nagyon tudja, hogy mi az a kutatás, de aztán, ahogy egyre jobban belemélyed egy tudományágba, akkor jön az az érzés, hogy még valamit megismerni, új területeket megismerni. Hogyan telik egy kutatónak az élete a napja? Hogyan gondolkodtok ti a világról?
Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy ez hogy is alakul ki. Én azt gondolom, és saját magam tapasztalata meg, akiket én ismerek, hasonszörűeket, hogy az érdeklődés egyébként gyerekkorban megszületik mindenkinél, kivétel nélkül, én akiket jobban ismerek. Mondjuk nálam ez úgy volt, hogy gyerekként, amikor még egészen kicsi voltam, akkor összeszedegettem a katicabogarakat, és feltűnt nekem, hogy másfélik a szárnyfedők, vagy például a csigák, hogy másak. Tehát, hogy mindenkinél megvan az, hogy így nyitott ezekre a dolgokra. Aztán elkezd ilyen témában tovább tanulni, és amikor elkezd egy adott szakterülettel foglalkozni, és teljesen mindegy, hogy ez milyen szakterület, ez saját véleményem az, hogy minél több időt tölt el az adott élőlény csoportnak a vizsgálatával, annál jobban rájön, hogy mennyi mindent meg kell még tanulnia, hogy ez nem teljesen úgy van, ahogy első ránézésre gondolná az ember. És hát ami másik, ami fontos, hogy az fontos hangsúlyozni, hogy mondjuk ez nem csak úgy van, hogy azok az emberek, akik mondjuk foglalkoznak rovarokkal, azok csak a rovarokat veszik észre az élővilágban, észrevesznek mást is. De aki ilyen területen dolgozik, akinek ez a terület a hivatása, az igazából azt fogja észrevenni, hogy nem fogja tudni kikapcsolni magában ezt a dolgot, és ezt mindig fogja látni. És nagyon sokszor úgy van, hogy az ember mondjuk el szeretne menni kirándulni, és akkor azt mondja, hogy most nem fog az uszmókkal foglalkozni, hát fog az uszmókkal foglalkozni, tehát ezt úgyse fogja tudni megállni. Tehát ez egyfajta lelkesedéssel jár, egyfajta örömérzettel. Tehát én azt gondolom, hogy akik így biológia területén foglalkoznak bármilyen élőlény csoporttal, vagy bármilyen akár sejtbiológiával, azokban megvan egyfajta lelkesedés, egyfajta áhítat, viszont én azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon fontos lenne megőrizni, és bízom benne, hogy a jövőben majd, ahogy idősödöm, én is ezt meg fogom tudni őrizni, mert nagyon sok esetben tényleg azt látjuk szakmán belül is, hogy elveszlik ez, és valami más kerül a helyére, ami nem biztos, hogy jó, bár ugye kinek mi értékrendje szerint.
Hogyha az ember arról hall, hogy kutatnak valamit, bármilyen kicsi szeletét vagy szegmensét az életünknek, az élővilágnak, a természetnek, a fizikának, bárminek, akkor mindig arra gondol, hogy ha kutatják, akkor valamilyen következtetés van, valamilyen eredmény van, amely visszahat a mi életünkre, vagy éppen a jövőre mutat. Na most a zuzmó kutatás. Gondolom, az sem egy olyan egyszerű dolog, hogy beteszem a papírkapszliba, és majd 100 év múlva valaki rácsodálkozik, hanem valahogy összefügg a mi életünkkel. Miért kutatod, miért kell kutatni az uszmókat?
Igen, ez valóban így van, ahogy mondtad, hogy ez nem úgy van, hogy én berakom egy papírkapszulába, és utána 100 év múlva valaki előveszi. Tehát egyrészt, ahogy bekerül a gyűjteménybe, már összehasonlító anyag is lesz, ha pontosan meg van határozva. Nekem pont néhány hete, sőt, még most is dolgozok olyan fajokon, ahol szükséges az összehasonlító anyagnak a megnézése egy adott morfológiai bélyeg biztos felismerése kapcsán, hogy most akkor ez hogy is van, mert nagyon sok esetben apró kis eltérések azok, amelyeket észre kell venni. Illetve nagyon sok esetben ki kell nyitni újra ezeket a kapszulákat, mert mondjuk azt mondjuk, hogy erről is pont most hallottam, hogy egy adott zuzmó csoport esetében egyre inkább látni, hogy ami eddig konkrétnak tűnt, az mégsem annyira konkrét, és lehetnek ott is genetikai változások, és érdemes lenne például ezzel a vékony réteg kromatográfiával őket megnézni. És hogy az zuzmók tekintetében ők igazából fontos részét képezik az ökoszisztémának. Egyrészt úgynevezett pionér szervezetek, tehát az elsők között vannak ezek az uszmók, amelyek képesek kolonizálni adott élőhelyeket. Nagyon tágtűrésű élőlények, mind a bőséges csapadékra nézve, mind a csapadék hiányra, a magas hőmérsékletre, a hidegre, viszont a többségük a légszennyezettséget azt kevéssé tolerálja. Nem véletlen az, hogy mondjuk a városoknak a forgalmasabb helyein nagyon kevés uszmóval találkozhatunk, amelyek vannak, ezek képesek ezt tolerálni, a légszennyezettséget, viszont a legkülönlegesebb fajokkal nagyon sok esetben tényleg olyan helyen találkozhatunk, ahol tisztább a levegő. Tehát, hogyha hosszú időn keresztül monitorozzuk az uszmóknak az elterjedését, az uszmó térképeket hozunk létre, akkor láthatjuk azt, hogy milyen élőhelybeli változások történtek meg. Vannak olyan fajok, például a tüdőzuszmó az egy ilyen faj, aminek mondjuk még jó néhány 10 évvel korábban van adata a Zempléni hegységből, jelenleg viszont nem találjuk. Lehet, hogy itt van valahol, csak mi nem találtuk meg, de azokon az élőhelyeken, ahol ő megtelepedett, jelenleg nem található meg. Őről érdemes tudni, erről a fajról, hogy egy nagyon érzékeny faj, és egy ritka és értékes kincs a magyar zuzmóflórának. Nagyon érzékeny a légszennyezettségre, nagyon speciális élőhelyeken található meg, és ezeknek az élőhelyeknek a átalakulása, a megszűnése, már magának a klímának a változása, ami egyre gyorsabb, egyre drasztikusabb és egyre szélsőségesebb formákat önt, ezek mind-mind hathatnak erre a fajra, és például a tüdőzuzmó esetében arra mutattak rá a kutatók, akik ezzel a fajjal részletesebben foglalkoznak, hogy akár 20 évbe is telhet, amíg szaporodó képessé válik. És a propagulumait azt ilyen 50-60 méteres sugárú körben szórja le, tehát hogy nem annyira hatékony a szaporodása, viszonylag lassú is, és hogyha felszámolódnak az élőhelyei, akkor arról az élőhelyről eltűnhet. De nem csak a tüdőzuzmó, hanem egyébként más fajok is, amelyeknek mondjuk régebben 50 évvel korábbi adata van, az élőhelyek átalakulása, felszámolódása, bolygatása miatt eltűnnek egyszerűen, és ez a biodiverzitásnak a csökkenését eredményezheti. Ugye egyrészt ezeknek az uzmóknak van talajképző szerepe, fotoszintetikus aktivitása, nagyon sok élőlénynek táplálékforrásként szolgálnak ezek az élőlények, szóval megvan a helyük az ökoszisztémában. világában, és ezért is fontos tudni, hogy mennyire változatosak, mennyire diverzek, mert így egy képet kaphatunk arról, hogy hogyan változik az élőhelyünknek a minősége. Nem ritka az, amikor különböző gyárak környezetében felméréseket csinálnak a légszennyezettség tekintetében, hogy ott is évről évre visszamennek a szakemberek, és megfigyelik, hogy van-e változás, és hogyha igen, akkor milyen irányú.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és további jó munkát, kutatást kívánok.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, a Sátoraljó újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban jelentős számú zuzmó gyűjtemény található, amelyet Fóris Ferenc botanikus lihenológus, középiskolai tanár gyűjtött és rendszerezett a 20. század elején. Ezt vizsgálja Bővíti napjainkban Dobronoki Dalma, természettudományos muzeológus. A kutatók éjszakáján beszélgettünk vele erről a különleges tudományról. A riporter Jászter Beáta volt.